szent felséged elejébe, míg szent neved ünnepelem, szívembe szállj le, Istenem.
A szalagavatón is azt kívánjuk a végzős.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk!
Drága jó atyám, köszönöm neked a hétvége adta lehetőségeket. Köszönöm azt, hogy ma is felkelhettünk, és egy új hétbe vághattunk bele. Segíts nekünk a számon kéréseknél. Kérlek, adj nekünk erőt és kitartást a legnehezebb időszakokban is. Add, hogy a dolgos hétköznapokban is meg tudjunk állni, elcsendesedni és rád figyelni. Kérlek, segíts nekünk az általad kijelölt úton haladni. Ne hagyd, hogy elforduljunk tőled. Amen.
Isten igéjét Pál Filippi beliekhez írott levelének a harmadik fejezetéből olvassuk.
Pál Krisztusért kárnak ítélt mindent. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék róla ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, ha nekem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.
Erik Liddell 1902-ben, január 16-án Presbiter János misszionárius szülők második gyermekeként született Tianjinben, Kínában. 5 éves koráig Szianchongban élt, játszótársaitól tanult meg kínaiul, majd egy időben Skóciába költözött a család. Apja rajongott a sportért, és mindig figyelemmel kísérte az olimpiai játékokat. Úgy fuss, hogy elvedd a jutalmat, mondogatta fiának minden nemű küzdéssel kapcsolatban. Erik megfogadta az apai tanácsot, rendszeresen járt bibliaórákra, látogatta a betegeket, mindig barátságos volt az osztálytársakhoz, különösen azokhoz, akik fizikailag gyengébbek voltak, mint ő. Az iskolában hamar kitűnt sport teljesítményével. Megnyerte az év sportolója címet, már 15 évesen kapitány mind a krikett, mind a rögbi csapatban. Az iskola igazgatója szerint minden verseny előtt kezet rázott versenyzőtársaival, és sohasem a dicsőségvágy hajtotta. A kifogásalan keresztény életvitele és népszerűsége folytán a Glasgow-i Evangélikus Szövetség szóvivőjének választotta. Abban reménykedtek, hogy Erik nagy tömegeket fog vonzani, és sokan fogják hallani az evangéliumot. Nem tévedtek. Liddell félénk természete ellenére kitűnő szónok volt. Fő evangélistája lett a Skócia szerte kiküldött 8-10 fős evangélizáló csoportoknak. Testvérével Robbal felvételt nyertek az Edinburgh-ről egyetemre, ahol a tudományok mellett futott és rögbizett is. Az újságok hamarosan kedvenc útvonalairól cikkeztek, és potenciális olimpikonként, a leggyorsabb skótként emlegették. Hiszen Liddell előtt skót még nem nyert aranymedáljont az olimpián. Erik a párizsi olimpián megdöbbentette a világot azzal a bejelentésével, hogy vasárnap, a nyugalom napján, amikor is az Úrral és a pihenéssel tölti az idejét, esze ágában sincs holmi olimpia ürügyén megváltoztatni addigi menetrendjét. A döntését több hónappal az 1924-es nyári párizsi olimpia előtt meghozta, így éppen abban a számban a 100 méteres síkfutásban diszkvalifikálta magát, melyben a legeredményesebb volt, és a brittek is ebben a számban várták tőle az aranyérmet. Egyesek szerint maga az angol király is megpróbálta rábeszélni, hogy a haza dicsőségéért mégis versenyezzen. Little azonban így felelt: Isten parancsa előbbre való, mint a haza dicsősége. Vasárnap nem futok. A britek csalódottak, dühösek voltak. Kritizálták, gúnyolták az utcákon, a boltokban, az éttermekben, bárhol járt. Fél Anglia az öklét rázta. A korabeli brit lapok is megtámadták, árulós kódként írtak róla. Erik célja Isten dicsőítése volt. Nem engedte, hogy bárki vagy bármi közé és Isten közé férkőzzön. Végül az olimpiai bizottság két másik versenyt ajánlott fel számára, melyeket nem vasárnap tartottak. A 200 méteres és a 400 méteres síkfutást. A 400 méteres futás napján idül a célvonalnál állt, amikor váratlanul egy amerikai masszőr egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. Mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Szólt az idézet Sámuel első könyvéből. Liddell markában Isten igéjével futotta végig a távot. Teljesítménye minden várakozást felülmúlt, hiszen nem csak a verseny nyerte meg, hanem világrekordot döntött 47,6 másodperces idővel. 5 méterrel maga mögött hagyva az ezüstérmes versenyzőt. A verseny után megkérdezték a szárnyalós kótot, sikere titkáról, mire ő annyit mondott: Isten misszionáriusnak hívott el, de adott gyorsaságot is, és amikor futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem. Az első 200 méterben mindent beleadtam, de a második 200 métert csak Isten segítségével tudtam végigfutni. Néhány nappal az aranyfutás előtt idő 200 méteren bronzérmet szerzett a döntőn, maga mögött tudva Harold Abrahamst, akivel ez volt a második és egyben utolsó alkalma a találkozása. Az olimpia után Liddell többnyi díjat nyert még a brit zászló alatt. 100 méteren és 200 méteren 35 éves rekordot állított fel. Párizs után visszatért Észak-Kínába, ahol szülei nyomdokait követve misszionáriusként tevékenykedett, 1925 és 1943 között. Ott is versenyzett, több bajnokságot nyert, és a futás mellett misszionárius tanárként tanított egy angol-kínai iskolában. Majd a Szegény Gyerekek Intézetében bibliai, tudományos és atlétikai ismereteit egyaránt megosztotta a gyerekekkel. Liddell segítségével épült fel a Mingyuan stadion is, melyet javaslatára a Chelsea futballpálya alapján készítettek el. Miután a japánok megtámadták Pearl Harbort, Amerika is belépett a háborúba. Kína és Japán háborúban állt. 1941-től már veszélyessé vált a helyzet. Ezért a brit kormány felszólította az angol lakosokat, hogy hagyják el az országot. Liddell várandós feleségét két lányával Kanadába küldte, ő maga azonban Kínában maradt, orvosbátyjához csatlakozott és Shanghai közelében tanított. 1943-ban a területet elfoglalták a japánok. Ráadásul a kínai hadsereg ketté szakadt Mao Tse-tung és Chiang Kai-shek táborára. Mindenütt banditák garázdálkodtak, éhség és félelem uralkodott. Időközben a japánok elfoglalták a missziós állomást is, melynek minden lakosa hadifogoly táborba került. A japánok hamarosan Erikre bízták a tábor megszervezését. Ő gondozta az időseket, tanította a gyerekeket, a táborban, a börtönben a rabokkal rendre addig olvasta a Bibliát, míg ki nem fogyott az olaj a lámpából. Több mint 2000 ember, köztük 400 gyerek tartozott az irányítása alá. 1945. február 21-én, 5 hónappal a felszabadulás előtt halt meg a japán Weifang munkatáborban. Röviddel halála előtt Winston Churchill elérte, hogy néhány foglyot szabadon engedjenek. Liddell is köztük lett volna, de átengedte helyét egy állapotos fogolytársának. Futócipőjét a tábor egyik cipőtlen gyerekének adta, aki később 40 évig volt misszionárius Japánban. Erik megbocsátásra tanította az embereket, hogy szeressék ellenségeiket, és imádkozzanak a japánokért. 1991-ben tiszteletére egy emlékművet helyeztek el a Weifangi táborhelyen, melyre Ézsaiás szavait vésték. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak ellett, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg. Advent van, közeleg a karácsony és az év vége. Ilyenkor a díszítés és az ajándékok vásárlása mellett elkezdjük számba venni az évünk eseményeit is. Milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtunk, és hogyan gazdagítottunk másokat. Mi volt igazán fontos az eltelt hónapokban, és mi volt az, amit elhanyagoltunk. Milyen élmény, tapasztalatot viszek magammal az új évre. És mit hagynék szívesen hátra az új évben. Hogyan értékelem az évemet? Miben fejlődtem, miben változtak a kapcsolataim, céljaim? Sikerült-e teljesítenem, amit a diáknaptár egyik oldalán felírtam magamnak? Vagy az, ami számomra a legfontosabb, talán háttérbe került, mert az időmet és az energiámat másra fordítottam. Pál és Erik sportoló titka ez volt. A legfontosabbért küzdeni. Futni a hervadhatatlan koszorúért. Azért élni, hogy Isten nevére dicsőséget hozzanak. Ez állt az értékpiramisuk csúcsán. Ez vezérelte tetteiket, és ez volt az az erő is, amely emberfeletti teljesítményekre tette őket készé. Mindketten arról vallottak, hogy megtalálták azt a kincset, ami miatt érdemes minden mást feladni, hasonlóan a példázatbeli kereskedőhöz. Milyen nagy ajándék az, amikor valaki ebben a világban, ami tele van hamis értékekkel, egyértelműen felismeri, hogy mi a számára legfontosabb. Mi a kiinduló és a viszonyítási pont, ami segít leleplezni azt, ami értéknek tűnik, de nem az. Pál annyira biztos a dolgában, hogy így ír. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, más most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Krisztushoz hasonlóan megüresíti az életét, hogy helyet adjon Isten tervének. Nem csupán leltárt készített, megvizsgálta, hogy milyen értékek mentén éli az életét, hanem kitette az életéből azt, ami addig megtöltötte. Mekkora öröm ez, és elhivatás. Mi kell ahhoz, hogy egy biztos sportolói karriert, olimpiai győzelmet valaki feladjon azért, hogy a szegények között szolgáljon egy másik kontinensen, majd később életét áldozza értük. Pál és a skót sportoló is képes volt arra, hogy atyaként szeresse Istent. Majd arról ír Pál, hogy képes feladni a saját igazságát, azt, ami a biztos talaj volt a lába alatt, ami meghatározta a cselekedeteit, maga a törvény ismerete. Már nem gondolja azt, hogy övé az utolsó szó. Már nem tévedhetetlen. Így ír. A Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől, a hit alapján. Mit jelent ez? Hogy elfogadom, hogy nem mindig nekem van igazam. Hogy Isten szava felülírja azt, ahogyan gondolkodom a világról, saját magamról, arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Krisztus az út és az igazság. Ő lesz a viszonyítási pont. Erik Lidlnek ez a viszonyítási pont azt jelentette, hogy feladta mentelmi jogát, a saját jogát a szabadsághoz, hogy egy fogolytársát megmentse. És tovább hirdetesse az evangéliumot rabként a rabok között. Nekünk lévaisoknak mi a feladatunk, akik előtt ma még nem olimpia és nem fogolytábor áll, hanem órák, dolgozatok, edzések, találkozások, műsorra való készülések, adománygyűjtés. Kezdhetjük az adventünket egy kis önvizsgálattal, évértékeléssel. Először is megvizsgálhatjuk, hogy mi a legfontosabb az életünkben, és tényleg a szerint telt-e az elmúlt esztendő. Legalábbis ami rajtunk múlt, azt megtettük-e, hogy értékesebbé tegyük mások életét. Másodszor, hogy mi volt az, aminek túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk, pedig sem az életünk, sem az üdvösségünk nem múlt rajta. Itt halkan megjegyzem, hogy nem a tanulásra gondolok. Harmadszor pedig visszatekintve elismerni, hogy nem mindig nekem van igazam. Van, hogy más nézőpontból is meg kell vizsgálnom egy-egy helyzetet, egy-egy eredményt, lehetőséget. Mert miről ír Pál? Felismerni a valóban értékeset, azt megragadva futni a cél felé. Másodszorban elengedni azt, ami visszatart. Hátrahagyni a Krisztusért régi szokásokat, célokat, motivációkat, hogy legyen elég idő, energia a legfontosabbra. Harmadszor pedig elengedni a saját igazamat, és új nézőpontba helyezni az életemet. Feladni azt, hogy én tudom a legjobban. Azért, hogy Isten szava, a Biblia az élő szó formálja az életemet. Isten segítsen bennünket abban, hogy meglássuk, mi az igazán értékes. Megragadjuk azt, és egyre inkább tanuljuk feladni önmagunkat, hogy minket is megragadhasson Krisztus. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk, hogy advent van, hogy az ünnep fényei, meghittsége bennünket is készít a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy a lassan hátunk mögött hagyott óesztendőben annyi ajándékot, áldást és örömöt adtál. De azért is hálát adunk, amikor egy-egy helyzetben nagy nehézségen vittél keresztül. Segíts nekünk felismerni a kezed nyomát az életünk apró és nagyobb eseményeiben. Adj olyan szívet és szemeket, amelyek felismerik az igazi értéket, az igazságot. Megkülönböztetik az igazit a hamistól. Adj nekünk bölcsességet, hogy elengedjük azt, hogy mindig nekünk van igazunk, és segíts helyesen értékelni helyzeteket az életünkben. Urunk, szent lelkeddel munkáld szívünkben az akarást, a készséget a jó cselekvésére. Segíts nekünk, hogy az ünnepen tudjunk sokaknak örömet szerezni, és mutasd meg, hogy kiket bíztál ránk. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, szeretteinkért, iskolánkért. Jelenléteddel szenteld meg az életünket, ünnepre készülődésünket. Jöjj velünk a mai napon. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen.
Nagy Istenem,
házunkba is jöjj el velünk, te templomod, te Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk.
Köszönöm szépen. Nem.